kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről elmondja a karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra. Szerdán délutántól haladhatnak át az zarándokok a Bazilika Szent kapuján. Az év minden napján reggeltől estig ingyenesen, előzetes foglalás nélkül. A kapunál csak nagyon rövid időre lehet majd megállni, imádkozni, a tömeget terelni fogják. December 26-án a Szentatya a római Rebibbia börtönben nyitja meg az ott kialakított Szent kaput, majd beszédet mond a Szent Péter téren. December 29-én a római Lateráni Szent János Bazilika Szent kapuja nyílik meg a világ templomainak Szent kapuival együtt. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, hétfőtől a Vatikán vörös zónának számít, majdnem hermetikusan lezárták a Szent Péter teret és környékét. A jármű forgalmat teljesen kitiltották. Kizárólag gyalogosan lehet közlekedni a pápai államnak a Vatikán falain kívüli területén. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével megalakult Marcel Ciolacu vezette koalíciós kormánynak. A második Ciolacu kormányt a kormányt alkotó pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek 240 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson az ellenzéki pártok törvényhozói 143 ellenszavazatot adtak le. Kelemen Hunor parlamenti felszólalásában rámutatott, a kormány legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa az állami intézmények iránti bizalmat, amit csak őszinteséggel, átlátható intézkedésekkel érhet el. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor határozott fellépést sürgetett az idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen. Példátlan összefogással megépül az új gyermek hospice ház, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írják, hogy Magyarország legnagyobb jótékonysági kampánya, a jónak lenni jó a magyar embereknek köszönhetően idén rekordösszeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. Hangsúlyozták, hogy a közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta Magyarország és a világ magyarságának nagy lelkűségét. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást emelték ki. Igazi karácsonyi csodának nevezték az idei jónak lenni jó jótékonysági kampányát, hiszen december 22-ig 370 ezernél is több hívás érkezett a 1355-ös adományvonalra, amely minden eddiginél nagyobb összefogásról tanúskodik. Közösen építjük, erősítjük tovább Magyarországot 2025-ben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a közösségi oldalra feltöltött videójában a karácsonyi ünnephez méltó, minden családot érintő jó hírnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a családbarát nemzetköltségvetését. A tárcavezető ismertetése szerint ebben több pénz jut a családoknak, a fiataloknak, az időseknek, bővül a felsőoktatás, a szakképzés finanszírozása, és az európai átlag kétszeresét fordítják az identitásunkat erősítő kultúrára. Folytatódik a szakképzésben oktatók béremelése, és elindítják a magyar kutatók béremelési programját is, sorolta a miniszter. Az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy jövőre 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, hangsúlyozta, Hozzáfűzve, ez 447 milliárddal több az ideinél, 2010 óta pedig meg négyszereződtek a családoknak juttatott források, fogalmazott. Sport. Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Scheffler női kézilabda csapata és Krisztina Dramacs. Az osztrák válogatott átlövő a horvát bajnok Podravka Vegeta együttesében folytatja pályafutását. Végül az időjárásról. Észak felől határozottabban szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az ég, de a középső ország részben és délen még felhős, borult marad az idő. A csapadék egyre inkább a déli, délnyugati határvidékre szorul, majd később ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Rendhagyó módon ezúttal nem saját házunk táján nézelődünk, hanem Kárpátalja két közösségét mutatjuk be. December folyamán a katolikus Karitász folyamatosan juttatta el karácsonyi segélyszállítmányait Kárpátalja nehéz helyzetben élő lakosaihoz. 1700 angyalbatyút, több tonna tartós élelmiszert, aggregátorokat vittek a térségbe, segítve ezzel szegény konyhákat, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét, az Ungvári Szent György Karitász támogatottjait, Nagybereznán több gyermekotthon lakóját és a Beregszászi Pacsirta óvodát. Műsorunkban ott készült összeállításunkat hallják.
Kovács Ágnes vagyok. Jelenleg a 5 osztályú Pacsirta óvodába dolgozom nevelőként és igazgatóhelyettesként. 2020-tól dolgozom ebben az intézményben. Azóta nagyon sok dolog történt ez alatt az 5 év alatt, tehát megváltozott a gyerekeknek az összetétele úgymond át számbelileg, amit ugye 3 évvel ezelőtt a háború kitörésekor úgymond felére csökkent a gyerekek létszáma. Ez köszönhető annak, hogy a szülő, akinek volt lehetősége, meg akinek nem is volt annyira, aki tudott, fogta a gyerekét, a párját, és aztán ment neki a határnak, és ugye elhagyták az országot, és akkor emiatt ugye lettünk, ugye 30 fős két csoportos óvodából maradtunk, egy fős 15 csoportos óvoda.
Ez azt jelenti, hogy Beregszászon ez az egyetlen óvoda működik?
Beregszászban a bentlakásos óvodák közül, igen, ez az egy, és nem is tudom, hogy van-e egyáltalán, tehát a járásban, a beregszászi járásban nem is tudok ilyenről, hogy lenne másik óvoda.
Bentlakásos óvodáról van szó, ez mit jelent?
Bentlakásos óvoda azt akarja, a gyerekek megérkeznek hétfőn, hozza anyuka, legtöbb esetben ugye apukákat nem nagyon hordják a gyerekeket, és péntekig itt vannak, tehát hétfőtől péntekig vannak itt nálunk. Ami azt jelenti, teljes körű ellátást kapnak úgymond az étkeztetésben, öltöztetés, tehát minden tisztálkodás, azt mindent az óvodán biztosítja nekik hétfőtől péntekig.
Feltételezem ezek alapján, hogy ezek a gyerekek különösen nehéz családi háttérrel rendelkeznek.
Igen, különösen nehéz, vagy úgymond hátrányos helyzettel rendelkeznek, és pluszban még ahhoz, azt tudni kell az óvodánkra, úgy lehet ide bekerülni, meg olyan gyerekek járnak ide, akiknek esetleg a családban volt valamilyen betegség, vagy volt valamilyen, tehát főként ugye a tüdőbetegségre gondolok, tehát át kell esniük a anyukának is, meg a gyereknek is egy bizonyos vizsgálatokon, miután megkapják a beutalót ide hozzánk ebbe a szanatórium óvodába, akkor egy évig érvényes nekik ez az okmány, tehát ők akkor teljes mértékben arra jogosultak, hogy ingyen tartózkodhatnak az óvodánkba. Tehát teljes mértékben ez ingyenes a rész a számukra.
Egészen pici gyerekekről van szó, akik itt vannak ebben az óvodában, és ahogy figyeltem őket, most itt egy nagyon cuki műsort adtak, de jól gondolom azt, hogy sokuknak azért ugye pótszülőként vannak itt az óvoda pedagógusok, és ti tanítjátok meg őket gyakorlatilag beszélni, meg alap dolgokra.
Igen, ezt nagyon jól látod. A legkisebb gyerekünk Vikica volt, most ugye 3,5 éves, amikor ide került hozzánk, 1 éves és 7 hónapos volt, ami azt jelenti, hogy még épp ugye járt meg, ugye nem beszélt. Tehát tulajdonképpen kimerem jelenteni, hogy mi tanítjuk meg őket. beszélni, mit tanítjuk meg arra, hogy hogy kell mosdóba járni, mit tanítjuk meg őket, hogy kell a nadrágot felvenni, vagy egy szoknit, vagy bármit, öltözködés, az, hogy hogy fogja a ceruzát, vagy hogy fogjon egy tollat, és természetesen, ami úgy alap dolgok, ami úgymond, tehát az értékrendet tőlünk kapják, tőlünk látják azt, hogy nem azt csináljuk akkor meg, amikor akarunk, tehát van egy, az életnek van egy olyan fázis, hogy amikor van, tehát ugye alszunk, meg eszünk, meg felkelünk, meg játszunk, tehát hogy ez mind, tehát nem úgy történik, hogy most mi azt csinálunk mindig, tehát hogy ennek van egy bizonyos szabálya.
Rendszeresen beszámolunk arról, hogy a katolikus karitász hogyan segíti akár ezt az óvodát is. Viszont ez a segítségnyújtás nem csak erre az elmúlt közel 3 évre nyúlik vissza, hanem jóval korábban elkezdődött. Milyen módon, milyen fejlesztésekben tudott segíteni a karitász itt az óvodában?
A katolikus karitász, tehát ugye, ahogy említette, nem csak a háború kitörése kor lett az a szervezet, aki ugye felfigyelt, úgymond ránk, vagy akartak nekünk segíteni valamilyen módon, tehát már jóval a háború előtt is. Tehát a gyerekeknek játék, öltözködés, ruha nemű, tehát bármi, amilyen, ami ugye tartós élelmiszerre is gondolok, tehát ugye nem csak gyerekeknek, akár ugye a kollektívára, tehát ugye a munkásokra is, tehát már ez az előtt ugye elkezdődött ez a karitásszal való kapcsolat. Főként ugye decemberben, ugye Mikulás, karácsony, ugye akkor, tehát ugye stabilan, tehát ez szaloncukortól megkezdve, tehát ugye minden. És amit ki szeretnénk hangsúlyozni, amikor a háború, ezt ugye erről még nem volt szó, tehát háború kitörésekor intézményünk átment egy ilyen fogadó intézménybe, tehát március 1-től, tehát 24-én kitört a háború, március 1-től pedig fogadtuk a menekülteket, tehát akik a háborúból menekültek, tehát bizonyos intézmények, tehát Beregszászon belül, akik ugye vállalták meg, akik ugye megkaptuk ezt a státuszt, menekült szállóhelyek lettünk. Tehát ez konkrétan mondom, március 1-től lettünk menekült szállás, ami azt foglalta magába, akik bejöttek, beérkeztek éjszaka, hajnalba, kocsival, bombelő, bárhonnan, ugye fogadtuk. Ugye a helyiségünkben volt, azt hiszem, 4 családot tudtunk ellátni. És akkor a Caritas, amikor ugye a háború kitört, akkor ők még jobban, tehát azt mondom, akkor aztán tényleg minden, ami tartós élelmiszer, tehát amivel mindennel folyamatosan tisztítószerek, tisztálkodószerek, ugye a háború előtt volt ugye ezek az udvari játékok, még akkor ugye ebbe a típusba úgymond kellett nekünk segíteni, tehát ez volt a legnagyobb problémánk, hogy nincs udvari játék, aztán így ez a háború egy kicsit úgy átformálta ezt az egész igényeket, tehát és ők akkor ugye nagyon beleálltak ebbe a témába, és mi akkor nagyon sokat, rengeteget akkor nekünk, tehát első körben ugye jöttek ugye a kertész Lászlóék, és akkor kaptuk tőlük a rengeteg konyhára, ugyanúgy édességeket, meg volt ott lábbeli, meg nem tudom, tehát amivel tudtak, azt ők tényleg.
Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen tárgyi adományokkal próbál segíteni a Caritas, meg hogy itt mire van szükség. Hogyha egy picit eltekintünk a Caritastól és a tárgyi adományoktól, lelkileg azt, hogy gyakorlatilag 3 éve békétlenség van az országban, még hogyha ennek közvetlen hatása, bárhogy mennyire van közvetlen hatása itt a magyar-ukrán határon, Beregszászban, azt azért ön jobban látja. De lelkileg ezt hogyan lehet élni a mindennapokat?
Ez a kérdés most nagyon betaláltam. Az első 2 hónap, az tényleg az azzal telt el, hogy amikor ugye megszólalt a légiriadó, és akkor mint a pockok. Nem a mi gyerekeinkkel, hanem azokkal az embereknek a gyerekeivel az udvaron, meg ugye kint voltunk, meg minden, és akkor aztán be. Az első 2 hónap az nagyon szörnyű volt, mire megszoktuk azt a helyzetet, hogy egyáltalán háború van, mert azért meg kellett szokni, tehát 2 hónap azért kellett ahhoz, hogy megszokjuk, és aztán azóta, azt mondom, az a 2 hónap után pedig ilyen folyamatos ilyen hullámvölgy. Tehát mindig van valami, tehát nincs olyan nap, hogy ne legyen, nem tudom, valami ne történjen, ami úgy lelkileg. Tehát össze kell magát szedni az embernek, össze kell magunkat szedni, szervezni, viszont van sokkal rosszabb is, tehát akik elmenekültek, meg akiket próbáljuk viszonyítani azt, hogy még azért mindig nincs rakéta, tehát örülünk annak, hogy azért mi még nem katett. Mi még mindig jobb helyzetben voltunk, meg vagyunk, mint akkor, mert amikor ugye fogadtuk őket, is úgy voltunk, hogy örültünk annak, hogy nem mi vagyunk ebbe a helyzetbe. Tehát nem olyan egyszerű ez a helyzet, de viszont muszáj vagyunk valahogy ezzel együtt élni. Kapaszkodunk a családtagjainkba, barátainkba, akik még itt vannak, mert nagyon sokan elköltöztek, tehát nagyon kevesen maradtunk, tehát úgymond baráti kör is, meg család is, tehát szana szét vagyunk, tehát ez csak úgy, ha egymásba, tehát ugye nekem is férjem, gyerek, így nem tudom szavakba önteni azt. A Caritas nekünk ugye ünnepet tud csinálni, mert tényleg tud a gyerekeknek is, és nekünk is, tehát nekünk is tud, mert érezzük azt, hogy igen, tehát akkor mégis nem egy pockok vagyunk, hanem tényleg emberek vagyunk, és úgy is vesznek minket. Így menni előre, valamibe kapaszkodni, munkahelybe, vagy otthon akár egy oktoni felújítás, bármibe próbálni, azt mondom, kapaszkodni, amiből találunk egy kis motivációt, hogy ne azunkat togjunk 0-24-be. Mi most háború van, légiriadó van, most jön a rakéta, nem jön a rakéta, elviszik a férjem, nem viszik. Tehát meg lehet élni, meg is kell élni, főleg annak, akinek gyereke van. Tehát nekem is van egy 13 éves gyerekem, és meg kell, hogy éljem. Tehát próbál úgy rendezni, hogy ő azt ne érezze annyira, hogy mi is van, hogy mi zajlik az országban. Hullámvölgy, ilyen depresszióból, kidepresszióból be. Ez egy ilyen hullámvölgy, és ugye családokban mindenki feszült, mindenki ideges, mindenki ingerült, nem úgy reagálunk szavakra, mondatokra, mint időszámításunk az 3 évvel ezelőtt. Mert mindenki feszélyez, mindenki ingerült, mindenki, így konkrétan be vagyunk feszülve 0-24-be.
Karácsonykor mindenki kíván valamit saját magának, akár a családjának, az országának. Mit kívánna?
Békét. Legyen béke.
Szvida Edit vagyok, önkéntes az Ungvári Szent György Caritasnál dolgozom.
Több alkalommal jöttem már ide Kárpátaljára Jécsi Gábor atyáikkal, amikor hoztak valamilyen adományt. Most karácsony előtt számos adománnyal megfordulnak itt a térségben, Ungvárra is jöttek. Mielőtt erről az adományról beszélünk, pár szóval bemutatná azt, hogy önök hogyan működnek itt, mi az Ungvári Caritasnak az elsődleges feladata, hogyan tudnak segíteni a rászorulókon?
Ugye már ez évek óta folyamatban van ez a segítségnyújtás az Ungvári Caritas részéről. Elsősorban az öregeket, özvegyeket és a nagyon-nagyon rászorulókat segítjük, és ezt már évek óta úgymond feltérképezzük, ki hol, miként, hazamegyünk hozzájuk, meglátogatjuk így ugye az egyházi közösség tagjait, és akkor látjuk a helyzetüket, és akkor próbáljuk azt szerint valaki a betegeket pelenkákkal látjuk el, felnőtt pelenkákkal, élelmiszercsomagokkal a nagy ünnepek előtt, húsvét, karácsony, pünkösd ünnepe, élelmiszercsomagok, aztán ugye így ebédeket is ugye a szegény konyha, mint olyan, egy héten 5 napon főzünk, és akkor szállítják haza a fekvőbetegeknek. Nagyon sokrétű a tevékenységünk. főleg a nagyon rászorult réteget, és jönnek ugye a menekültek is sajnos. Ugye tudjuk, hogy mi a helyzet most nálunk, és naponta 2-3-4-5 ember fordul hozzánk segítségért, és akkor persze őket is ellátjuk élelmiszercsomagokkal. Az odani segítség az élelmiszercsomag.
Szegény konyhát működtetnek hétfőtől péntekig, gyakorlatilag heti 5 napon.
Igen, meleg ebédet 50 főig. Minden nap meleg ebéd.
2022. február 24-e nem csak itt a Kárpátalján, Ukrajnában, hanem én úgy gondolom, hogy szerte Európában beivódott ez a dátum az emberek lelkébe, szívébe. Hogyan változott meg itt Kárpátalján az élet ez alatt a 2 év alatt?
Mindenképpen rosszabbodott. Már csak amiatt is, hogy az árak a magasba szöknek, élelmiszerárak, rezsi árak, meg sok minden, meg egyáltalán az élet színvonal, mint olyan, az mindig lejjebb viszont. És az emberek, nem is tudom, hogy is fejezzem ki magam, talán belefásultunk, belefáradtunk ebbe az egész helyzetbe, de mindig azt mondom, hogy kicsit ugye elcsüggedünk, és aztán valahogy erőt veszünk, és ott van a Jóisten, ott van a hitünk, és köszönet Magyarországnak, a magyar kormánynak a sok segítségért. És az, hogy tudjuk, hogy gondolnak ránk a másik oldalon. Mindenki nehéz helyzetben van, mindenki itthon, itt Kárpátalján, és akik még nehezebb helyzetből jönnek, tudjuk őket bátorítani, segítünk rajtuk, és már egy picit talán így könnyebb nekik is, mert valóban jönnek olyak, ugye egy szál nadrágbe, ugye mikor a háború kitört, a háború elején, több mint egy fél évig kollégiumunkban, Szent Gellért kollégiumunkban voltak elszállásolva, ott ugye ingyen etettük őket, szóval teljes ellátást kaptak, úgyhogy ez is hatalmas segítség volt, gondolom, és aztán, mikor ugye ide fordulnak hozzánk esetleg ide, akkor a Caritasba, akkor ugye egy ilyen egyszerű élelmiszercsomaggal is már jobb kedvre derítjük. Persze bátorítjuk, hogy jó lesz minden, Isten velünk, és ki ellenünk.
Önöknek, önkénteseknek mi a derült?
Az, hogy szentmisére megyünk, a rórátai misék tartják bennünk, a mindennapi szentmisék, a vasárnapi különösen, a készülődés, az advent, hogy várjuk, a Szent György templomban segítek virágdíszítéssel, és bemegyek, és ezt azért szeretném, ez a saját tapasztalatom, a saját élményem, olyan jó érzés, mikor ott vagyok, és egyszerűen jó helyen vagyok, és még ugye, hogy imádkozunk, és minden csütörtökön ugye a templomunkban, csütörtök esténként, kimondottan az esti szentmise után a békért imádkozunk szentségimádás keretében, úgyhogy ezek a dolgok, és főleg ezek személy szerint bennem, ez ad nekem erőt. Ugye, hogy csináljuk és segítsünk, és viszont mindenki már valahol belefáradt. Picit ki is égünk, de aztán nem, mert erőt veszünk, mert én mondom, az imádság a hit, és az, hogy jót teszünk. Jónak lenni jó, ugye?
Műsorunk, amikor adásba kerül, akkor pont december 24-e van. Ilyenkor azért jó kívánságokat szoktunk egymásnak mondani, meg hát kérünk is a jó Istentől. Ön itt most, így az Ungvári Caritas csoport önkénteseként, mi az, amit kívánna és kérne?
Először is köszönöm, netet akarok mondani a jó Istennek, legelőször is hálát adni, mert úgy gondolom, hogy először mindig köszönjük meg, hálát adjunk azért, amink van, hogy nem rosszabb, ami van, hálát adni azokért az emberekért, akik segítenek. És azoknak küldöm most a köszönetemet, a jó kívánságaimat minden családnak, akik segítettek, akik gondolnak ránk. És a Szent István Rádiónak nagyon szépen köszönjük, és különösen küldöm jó kívánságaimat a stábnak, mert minden vasárnap, esténként a rózsafűzérek, most ugye az advent időben, meg aztán még annyi műsoron, hogy hirtelen most nem is tudom, hogy melyiket is említsem, és állandóan hallgatjuk a Szent István Rádiót, legalábbis személy szerint én. Tényleg, hogy a Jóisten áldja önöket, a Szent István Rádiót. Áldott karácsonyt, és a kis Jézus hozza mindenkinek a családjába az örömet, a békét, a szeretetet, és mindenkinek, és még talán az ellenségnek is, mert imádkozunk mindenkiért. Áldott karácsonyt mindenkinek.
Mi mást is kívánhatnék önöknek, kedves hallgatóink, valamennyi kollégám nevében, határainkon innen és határainkon túlra, mint békés, szeretetteljes, áldott karácsonyt. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Babszem Jankó című mesét.
Babszem Jankó. Volt egyszer egy szabó és annak egy fia. Ez a gyerek olyan pöttömre sikerült, hogy mikor fölserdült, akkor se lett nagyobb egy babszemnél. Apró volt a teste, de nagy volt a mersze. Egy szép napon odaállt az apja elé, kihúzta magát és kijelentette. Édesapám, világot akarok látni! Jól van, mondta a szabó, segítsen a jó szerencse. Fogott egy tűt, gyertyát gyújtott, az olvat viaszból kis gömböt gyúrt, rászúrt a markolatnak a tű tetejére, és átadta a parányi fegyvert a fiának. Nesze, most már kardod is van az útra, mondta. Köszönöm, apám, felelte a fiú. Megyek is hamarosan, csak előbb hadd költsük el együtt a búcsú ebédet. Azzal kiszögdécselt a konyhába megnézni, mit főz az édesanyja. Éppen fortyogott is valami a tűzhelyen egy jókor a fazékban. Mit teszünk ma, édesanyám? Kotnyereskedett Jankó. Az öreg szabóné nem szerette, ha sütés-főzés közben zavarják. Nézd meg magad, ha kíváncsi vagy rá, vetette oda. Babszem Jankó szerette a jó falatot, hogy ne lett volna kíváncsi, felugrott a tűzhelyre, félre billentette kicsit a fedőt, és belekukkantott a fazékba. Hanem abból egyszeriben felcsapott a gőz, elkapta a kisembert, és úgy kivitte a kéményen. A legényke egy ideig ott lovagolt a bodor felhőcskén, aztán szerencsésen leereszkedett a földre. Körülnézett, s azt mondta. No, kim vagyok hát a nagy világban? Elindult foglalkozást keresni magának. És mert otthon jól kitanulta a mesterségét, beszegődött egy szabóhoz segédnek. A mester meg volt elégedve a munkájával. Babszem Jankó is a helyével, csak egy kifogása volt, sehogyan sem találta elég jónak az ételt, amit az asztalra adtak. Végül is kifogyott a béketűrésből, kibent a konyhába, és azt mondta, hallja-e, mesterné asszony, ha nem főz nekünk jobbat, holnap reggel odébb állok, és kiírom krétával a kapujukra. Krumplihoz itt hús sose jár, Isten veled, krumpli király! Az asszonyt elfutotta a méreg, fölkapott egy rongyot, hozzá akarta vágni a kisemberhez, de az elbújt egy gyűszű alá, és onnan öltögette a nyelvét. Megállj csak, majd ellátom én a bajodat, pörölt a mesterné, de mire a gyűszűt fölemelte, Babszem Jankó már régen a rongy ráncában lapult, mikor pedig a gazdasszonya a rongyot is kirázta, ügyes szökkenéssel beugrott egy repedésbe az asztalon. Itt vagyok, ragyogok, csúfolódott hol az asztalban, hol a fiókban, hol az egyik szék támláján. A mesterné végül mégis elcsípte, és kidobta a házból. A szabócska nagyot repült, még nagyobbat huppant, aztán talpon termett. Lerázta magáról a port, és megint nekivágott a világnak. Ment, mendegélt, beért egy nagy erdőbe. Erősen alkonyodott már. Babszem Jankó körülkémlelt, hol lelhetne jó, kényelmes szállást éjszakára. Látott is valami olyasmit, mint egy kisebb faderék. Gondolta, ez éppen megfelelő. Neki készült, hogy leheveredjék a tövébe, de a fa megmozdult, mert hát nem fa volt, hanem egy embernek a lába. Abban a pillanatban nyakon ragadták, magasba lódították, s hiába kapálózott kezével, lábával, jó erősen fogta valaki a nyakát. Egy pillanatra el is szédült a nagy repülésben. Mire eszméletre tért, ott találta magát egy embernek a tenyerén, s egy sereg borostás arcot látott. Mind ődlesték. S úgy szuszogtak hozzá, hogy szegény kis Babszem Jankónak valóságos orkán süvöltött a füle mellett.
– Nézd már ezt a Góliátot! – harsogta az egyik ember.
– Többet érez minden tolvajkulcsnál, mondta a másik. – Nincs az a szűk kulcsluk, amelyiken bene férne.
– Hallod-e, fickó? – szólt a harmadik. – Jössze velünk a király kincstárába! Bebújsz a kulcslukon, és kihaigálod nekünk a sok pénzt. Rendben van?
Babszem Jankó töprengett egy kicsit, aztán ráállt a dologra. Most látta hát, rablók közé keveredett, s ha szépszerével nem megy velük, magukkal viszik erőszakkal. Beült hát az egyik rablónak a zsebébe,
és mentek a kincses kamrához.
Csak hogy őrizték ám azt erősen. Két szuronyos katona is állt az ajtajában. A rablók tanakodtak egy ideig, aztán legtanácsosabbnak azt tartották, hogy megkerülik a házat, s elrejtőznek hátul a kincses kamra ablaka alatt a bokrok közt. Babszem Jankó meg próbáljon meg valahogy behatolni, hát ha nem veszik észre az őrök a pöttömi legénykét.
Ez így jó lesz, helyeselte Babszem Jankó a tervet, csak aztán mind fölszedjétek ám, amit kihaigálok. Azzal nagypeckesen odalépkedett a kincses kamra vasalt ajtajához, s elkezdte szemügyre venni, nincs-e valahol hasadék az alján, hát ha megtakaríthatja a fáradtságot, s nem kell fölmásznia a kulcslukig. Csak hamar föl is fedezett egy rést, éppen elég széles volt ahhoz, hogy becsúszszék rajta. Hanem úgy látszik, elbízta magát a parányiságában, és nem ügyelt eléggé, mert az egyik silbak mégiscsak megpillantotta, amint befelé iparkodott.
Nézd csak, milyen rusnya pók mászik ott,
mondta a társának.
Agyon taposom!
Hadd éljen, szegény, nem vétett az neked, szólt a másik. Így aztán Babszem Jankó végül is szerencsésen bejutott a kincstárba. Kinyitotta az ablakot, pisszentett a rablóknak, azok előbújtak a bokrok közül, ő meg kezdte kihaigálni nekik az aranytallérokat. Amint így javában munkálkodik, egyszer csak hallja, hogy léptek közelednek. A kulcs csikordul a zárban, jön a király megszemlélni a kincseit. Nosza gyorsan elbújt egy rakás arany mögé. A király rögtön észrevette, hogy a tallérjaiból jócskán hiányzik, sehogyan sem foghatta meg, mi ennek az oka. Ki lehet a tolvaj, hiszen a kulcsot magánál őrizte, lakatnak zárnak semmi hibája nem volt, az őrség is a helyén áll. Egy ideig töprengett, de mivel semmiféle magyarázatot nem talált a dologra, végül is visszatért a lakosztályába, hanem azért elmenőben odaszólt az őröknek.
Halljátok-e, jobban vigyázzatok, valaki rájár a pénzre.
A katonák megijedtek és erősen fülelni kezdtek. Egyszer csak hallják ám, hogy odabent csendül, pendül, csörren, zörren az arany, mert amikor a király léptei eltávolodtak és csend lett, Babszem megint nekilátott a munkának. Az őrök szaladtak hamar a kulcsért, jól bezsírozták, hogy ne csikorogjon, óvatosan kikattintották az árat, aztán hopp, beugrottak a kamrába, hogy lefüleljék a tolvajt.
Babszem Jankó azonban fürgébb volt náluk, végig szaladt a fal mentén, bebújt a sarokba, és magára húzott egy aranytallért, még a fülehegye se látszott ki mögüle.
Hol vagyok, itt vagyok, kiáltotta csúfondárosan. Mire az őrök odarohantak, már a másik sarokból kiabálta, egy másik tallér mögül. Itt vagyok, hol vagyok? Szegény katonák egy ideig ide-oda szaladgáltak a kincses kamrában, hanem aztán megunták, hogy így bolondá tartják őket. Bele is fáradtak a haszontalan hajszába. Legyen, ami lesz, gondolták. Ráfordították a kulcsot a kamrára, leültek jobbról-balról a pántos ajtó mellé, és elaludtak. Babszem Jankó pedig mindegy szálig kihaigálta a rengeteg aranypénzt. A legutolsót jól megpörgette, röptében fölpattant rá, úgy suhant ki az ablakon. Dícsérték, magasztalták is a rablók.
Szó, ami szó, igazi hős vagy, akarsz-e a vezérünk lenni?
Babszem Jankónak azonban nem fült a foga a rabló vezérséghez, hogy is ne, gondolta magában, hogy a végén akasztófára jussak. De a rablóknak csak annyit mondott nagy udvariasan. Köszönöm a megtiszteltetést, nem fogadhatom el, mert előbb világot szeretnék látni.
Rendben van, mondták a rablók, de akkor legalább osztozzunk meg a zsákmányon.
Babszem Jankó azonban abból sem kért egyebet, mint egy lyukas krajcárt. Fölcsatorta derekára a kardját, elbúcsúzott a rablóktól, és nekiindult megint a világnak. Itt is ott is munkába állt, de mindenütt hamarosan kitelt az ideje, mert sehogyan sem bírta az állandóságot. Sok bolyongás után végül is beállt szolgának egy fogadóshoz.
A szolgáló lányok azonban nem szívelhették, mert a pöttöm emberke minden titkos dolgukat kileste. Amióta ez a mi haszna itt van, még egy üveg bort sem csenhetünk el a pincéből, mondogatták egymás közt, és legszívesebben eltüntették volna a földszínéről. De hát hogyan tüntessék el? Megjött annak is az alkalma. Egyszer az egyik lányt leküldték a kertbe füvet kaszálni. Babszem Jankó ott ugrált a közelében, egyik fűszáról a másikra szögdécselt. Megállj, gondolta a lány, most elbánok veled, azzal meglendítette a kaszát, és egyetlen suhintással levágta Babszem Jankó alatt a füvet. Az még csak meg se nyikkanhatott. A lány gyorsan összemarkolta a frisszénát, kendőbe kötötte, aztán Babszem Jankóstul odavetette a tehenek elé. Volt azok közt egy nagy fekete jószág, az egyszeriben lenyelte Jankót, úgyhogy a sok fű közt semmi baja nem lett. Sűrű sötétség volt a tehén bendőjében, még csak egy árva gyertyaszál sem égett benne. A kislegény nagyon rosszul érezte magát ebben a fekete éjszakában, alig várta, hogy alkalom kerülközzék a jeladásra. Kínálkozott is hamarosan, mert már elérkezett a fejés ideje. Mikor a feketére került a sor, Babszem Jankó nagyot kiáltott.
Hopplahó, hopplahó, tejjel tele a fahordó!
De hiába, elveszett a hangja a tehénbőgésben. Fejés után lement a fogadós az istállóba, megállt a fekete előtt, azt mondta.
Ezt a jószágot holnap le kell vágni.
Babszem Jankó megijedt, teli torokból kiabálni kezdett.
Engedjetek ki, itt ülök benne!
Hol?
Kérdezte a gazda, mert hallotta a hangot, de el sem tudta képzelni, honnét jön.
Hát a feketében,
kiáltotta Jankó.
Ugyan ne bolondozzál velem,
mondta mérgesen a fogadós, mert azt hitte, hogy a csapos legény tréfálkozik, és elment. Másnap reggel levágták a tehenet, apróra földarabolták, de Babszem Jankóban szerencsére nem esett kár, mindössze csak annyi történt vele, hogy belekeveredett a kolbászhúsba. Megsózták, megborsozták, megpaprikázták, hogy csak úgy prüszkölt tőle. Aztán jött a böllér, és egy csomó szalonnakocka meg egy marék darált hús társaságában betöltötte Babszem Jankót a kolbászhéjba. Hát, ez meglehetősen szűk kvártély volt, ráadásul füstre akasztották a kéménybe, ott aztán aszalódhatott volna ítéletnapig. Szerencsére, hogy tél dereka táján vendég érkezett a fogadóba, és mindenáron kolbászt akart enni reggelire.
Húzz egy szálat a füstről, mondta a fogadósné a konyhalánynak,
az meg éppen azt akasztotta le, amelyikben Babszem Jankó telelt. Lekerültám a füstről, de most jutottám csak veszedelembe. A fogadósné nekiállt a szeletelésnek. Sziszent az éles kés, hullott az egyik szelet a másik után. Babszem Jankó meg csak kapdosta a fejét jobbra is, balra is, nehogy véletlenül az ő nyakát is elvágják. Mikor aztán az egyik szelettel végre kifordult a konyhadeszkára, nem sokat teketóriázott, kapta magát és megugrott. Ebben a házban annyi baj érte már, egy pillanatig sem akart tovább itt maradni. Nyakába vette a lábát, s utcu neki, meg sem állt, míg ki nem ért a mezőre.
Csak hogy végre szabad eget látok,
fohászkodott föl, s éppen egy nagyot akart cippantani a hűs levegőből, mikor egy kódorgó róka merő szórakozottságból egy szöcskével együtt őt is bekapta. A szabócska összeszedte minden erejét, megvetette a lábát a rókakoma garattyában, jól megkapaszkodott, nehogy lecsusszanjon, s elkezdett kiabálni.
Mi dolog ez, róka testvér? Én vagyok az, Babszem Jankó! Én akadtam a torkodon, engedj ki!
Igaz, mondta a róka, minek is nyelnék le ilyen semmiséget. Ha megígéred, hogy nekem adod az apád tyúkjait, kijöhetsz. Babszem Jankó mindent megígért. Erre a róka nem csak hogy kiengedte, hanem még haza is vitte. Otthon nagyon megörültek Babszem Jankónak, és cserébe odaadták érte az egész Baromfi udvart. De mert az öreg Szabónak mégiscsak fájt egy kicsit a szíve a szép fehér meg kendermagos tyúkjaiért, Babszem Jankó elébe állt, és azt mondta: Sose búsulj, édesapám, hoztam ám neked valamit a tyúkjait helyett. Azzal nagy büszkén odaadta neki a lyukas krajcát, amit a vándorútján szerzett.
Kedves gyerekek, ma este a Babszem Jankó című mesét hallottátok.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a házasság szentségéről, azon belül is a hűségről. A katolikus egyház katekizmusa az 1647-es pontban így ír: e hűség legmélyebb alapja Istennek a szövetséghez és Krisztusnak az ő egyházához való hűségében rejlik. A házasság szentsége által válnak a házastársak képessé arra, hogy e hűséget megjelenítsék és bizonyítsák. A szentség által a házasság fölbonthatatlansága új és mélyebb értelmet nyer. Nem csak természetes következmény és követelmény a hűség tehát a házasságban, hanem Isten természet fölötti ajándéka, aminek ő a mintaképe, ahogyan hallottuk az imént a katekizmusból, az Isten a szövetséghez való hűsége a minta és példakép, és egyben Krisztusnak az egyházhoz való hűsége. Mindez természet fölötti kegyelmet és hátteret ad a házastársi hűségnek. A következő pontban arról beszél a katekizmus, hogy emberileg nehéz, sőt lehetetlennek tűnhet egész életen át egy emberi személyhez kötődni. De hozzáfűzi, ugyanakkor nagyon fontos hirdetni az örömhírt Isten végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, és a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez a szeretet hordozza és támogatja őket, és lehetővé teszi, hogy hűségükkel Isten hűsége szeretetének tanúi legyenek. A házastársak, akik Isten kegyelmével teszik ezt a tanúságot, gyakran igen nehéz körülmények között megérdemlik az egyházi közösség hálás elismerését és támogatását. Második János Pál pápa gondolatait idézte a katekizmus a Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításból. Vagyis az egyház pontosan tudja, hiszen ebben a világban él, hogy a mai világ, de egyáltalán a világ nem kedvez a házastársi hűségnek. Sőt, hozzá kell tennem, hogy talán sokkal több a kísértés a mai korban, mint a régebbiekben volt. Már említettem a kedves rádió hallgatóknak, az egyik idősebb kollégámnak, most már odaát van, azt a gondolatát, amikor a fiatalokról beszélgettünk a 90-es években, az elején, és azt mondta, hogy ezeknek a fiataloknak a házasságig megtartott szüzessége, és én hozzátehetném, a házasságban való hűség szinte lehetetlennek tűnik, annyira megnövekedett a kísértés. Ez azóta még inkább jellemző a mai társadalomra, a mai életre, hiszen az internetes kapcsolatok, a különböző társalgási formák az interneten mind-mind újra és újra nehezebbé teszik a házastársi hűséget, több a kísértés a házasságban. Azt hangsúlyozza a katekizmus tehát, hogy nehéz a helyzetük, de nincsenek egyedül, mert Isten, ismétlem még egyszer, végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket. És a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez az a szeretet, ez az az isteni szeretet, amely képessé teszi őket arra, hogy a mai korban is tudjanak hűségesek lenni, tudjanak kitartóak lenni egymás iránt. Azt is hangsúlyozza a katekizmus, hallottuk az imént, a Szent Pápának a szavaival, hogy megérdemlik a hűségben kitartott házastársak az egyház megbecsülését. Megjegyzem, mindig örülök, hogyha a házastársak házassági évfordulón kérik az imát, a szentmise áldozat bemutatását és az egyház áldását életükre. Úgy hiszem, hogy ez az egyháznak olyan feladata, amelynek mindenkor kell, hogy engedelmeskedjen, megtegye, hiszen példaként állnak ők előttünk, a többi házastársak előtt, a többi ember előtt, hogy lehet hűségben és szeretetben élni hosszú-hosszú időkön át. Az 1649-es pontja a katekizmusnak a hűség problémáiról szól, vagyis arról, amikor gyakorlatilag lehetetlenné válik a házastársaknak az együtt élése. Így szól erről. Vannak olyan helyzetek, amikor a házassági együttélés nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik. Nem sorolja föl a katekizmus ezeket a problémákat és ezeket a nehézségeket, csak megjegyzi, vannak ilyenek. Azt hiszem, mindennapos tapasztalatról szól. Új helyzet, mi a teendő? A katekizmus így folytatja, ilyen esetekben az egyház megengedi a házastársak fizikai különválását, ágytól, asztaltól való elválást, azt, hogy többé ne éljenek együtt. Ilyen lehet, amikor olyan a feszültség közöttük, hogy már nem lehet szeretetről, kölcsönös szeretetről beszélni, és ha együtt maradnak a folytonos veszekedések, a folytonos nézeteltérések bizony tönkreteszik a kegyelmi életüket is. Így folytatja a katolikus egyház katekizmusa: a különélő házastársak házassága azonban Isten előtt továbbra is érvényes. Nem szabadok új házasság megkötésére. Vagyis az, hogy ők nem jönnek ki egymással, hogy megtört valami is, szintén nem beszél arról a katolikus egyház katekizmusa, hogy vajon ki miatt történik ez. Akár úgy is lehet, hogy az egyik fél vétlen ebben, még ilyen esetben sem szűnik meg az ő házassága, a házasság szentsége, Isten előtti fölbonthatatlansága megmarad, hangsúlyozza a katekizmus. Nem köthet új házasságot. Tanácsa a katekizmusnak: az ilyen nehéz helyzetben a legjobb megoldás, ha lehetséges, a kibékülés. Leülni, megbeszélni a gondokat, és talán külső segítséget is kérni. Valamikor ez a külső segítség a lelkipásztor volt. Ma is jónak tűnik a lelkipásztorral való közös elbeszélés házas feleknek, de ma már világi szakemberek is próbálnak segíteni a házastársak problémáinál. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyon sokszor ez a külső segítség már nem hordozza magában az Istenhez kapcsolódó lelkiséget, vagyis könnyebben kimondja a külső segítség, a világi segítő, hogy hagyják el egymást, próbálkozzanak más kapcsolattal. Nem hiszem, hogy ez jó megoldás lenne egy keresztény embernek. A következőkben pedig arról beszél a katekizmus, hogy nem lehetnek közömbösek a keresztény közösség tagjai a problémás házastársaknál. Így szól erről: a keresztény közösségeknek segítenie kell ezeket az embereket, hogy ebben a helyzetben is keresztények maradjanak, hűségesek a fölbonthatatlan házassági kötelékhez. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.